vizsgálati jegyzőkönyvet, tehát a megfigyelési jegyzőkönyvet, ami gyönyörűen beszkennelt. Nekivetettem magamat. Elképesztően. Fú, hát ez óriási, óriási. De ugye a harmadik nap után azt kezdtem érezni, hogy egyre inkább ismétlődnek magukban az események. Ugyanúgy előjött még egyszer a cukrászda, ugyanúgy előjött a zálogház, ugyanúgy előjött a lakás, és gyakorlatilag ebben a háromszögben zajlott le Macskási Magdolnának az élete. Sziasztok, ez a Tangó és Kers, a 24.hu kriminológiai podcastja. Én Grósz Béla vagyok, és a vonal másik végén pedig Bezsenyi Tamás.
Sziasztok!
Hosszú idő után újra. Azt is mondhatnám, hogy egy klasszikussal éljek, I'll be back. De Tomi, te szoktad a legtöbb filmtörténelmi analógiát hozni.
Így van. Én inkább csak azt mondanám, hogy ez valami olyasmi, mint a nyomorékok számára a csodabalzsam.
Én csak megpróbáltam teljesen adekvátan öltözködni az adáshoz, úgyhogy susogos melegítőben és kapucnis pulcsiban vagyok, úgyhogy a dunaszerdahelyi maffiának simán elmehetnek a junior osztályára.
Én viszont sokkal szebben öltözködtem, úgyhogy nem véletlenül használtam föl Robert De Niro karaktere az Ász Rothsteinnak azt a mondatát, hogy ugye mindez egyébként csak a nyomorékoknak a csodavarzsam, tehát a Kaszinó című filmből, mivel hogy nem csak az öltözködésem csodálatos, hanem a jól neveltségem is. Úgyhogy kérlek, Béla, nyugodtan font tovább, hiszen én itt vagyok veled, és segítem azt, amiből egyébként zsetonok további karmadája születhet.
Nem szeretném azt, hogy odáig fajuljon, ahogy ez az adásra, hogy végül Niki Santoróról végeztem. Úgyhogy szerintem inkább csapjunk is bele az adásban, így a jó sok körmenfont körútunk után.
Én is akarnék egyébként felrobbanni, ahogy Ász Rothsteint, és mivel ő egyébként egy gépjárműben tette ezt meg, ezért így talán még fontosabb az, hogy a jelenlegi témánk az nem csak a Kontra podcastnak a leglényegét, tehát a kétütemű motor helyett a kétkeréknek a jelentőségét, hanem alapvetően a motoroknak is a fontosságát hangsúlyozza, közlekedéstől egészen a bűnözésig bezárólag.
De hálás vagyok, hogy nem nekem kellett saját adásunkat pluggolni a Kontrát, itt a 24-en a testvéradásulát a Tangónak. Igen, amúgy Tomi már felvezetted, a mai adásban szervezet, vagy gazdasági bűnözés, ezt majd szerintem te jobban ki fogod fejteni, de egy 1958-as nyomozási ügyről fogunk beszélni, méghozzá egykori horvát ödönnő született Macskási Magdolna esetéről, akit a kutatási iratokban csak egyszerűen cicának neveznek. És hogyha most keresitek az összefüggést, akkor szerintem, és minden mindennel összefügg, avagy inkább, ahogy Tomi, te szoktad mondani a bűnügyi esetekben, igazából semmi sem, semmivel, csak véletlenszerű, és mi gondoljuk túl. De hogy itt nincsen összefüggés, akkor a rózsaszín cica bárral, nem?
Nem csak, hogy azzal nincs semmilyen összefüggés, hanem ha valamivel egyáltalán van, az inkább az, hogy úgy az állami szerveknél dolgozó kollégák jelentős része ugyanúgy egyébként a maszkulin kapcsolattartás, vagy ne adj Isten, Judith Butler olvasása nélkül is egyébként a heteronormatív világképnek az elfogadása és működtetésében érdekeltek, mint ahogy egyébként itt a magyar rendőrség, egészen konkrétan a BRFK-nak egyébként a felderítő főosztálya, illetőleg a bűnügyi osztályon belül a vegyes bűncselekményekkel foglalkozó alosztály, amelyek egyébként a cica fedő nevű ügyet éppen azért alkalmazták ezzel a fedőnévvel, mert a célszemély mondjuk úgy, hogy az egész motorkerékpárok orgazda visszaélésére szerveződött informális, lényegében gyáripari tevékenységet is magára húzó történést, azt egy olyan jó asszony, Horváth Ödönné valósította meg, akinek a lánykori neve Macskási volt, és ebből fakadóan a fedőnév Cica, az nem csak a nadrágjára volt értelmezhető, és ennyit egyébként még a proto-MeToo időszakra adunk, hanem az is, hogy ő, mint macskanő, lényegében lassú, de mégis szakszerű, a pók hálóját is meghazudtoló szervezettséggel kapcsolta össze a villanyszerelő, autószerelő és egyéb más technikai eszközökkel jártasként bíró embereket, akikkel BMW és Jáva motorkerékpárokat úgy állított össze, hogy ez a magyar népgazdaságot súlyosan sértette, főleg az 1956-os forradalmat követően.
Tehát gyakorlatilag most arról tudnánk beszélni, hogy egyébként orgazdaságot művelt, avagy, hogyha mai szemmel tekintek rá, akkor igazából csak egy élelmes vállalkozó volt, aki olcsón vett és drágán adott el.
Hát ez utóbbit, hogyha szeretnéd mindenképpen fölemelni, akkor jelentem, például, hogy értem, hogy téged ott, amikor még biciklis voltál, akkor különböző nagyobb cégek támogattak, szponzoráltak, és emiatt szükséget látod az ő védelmükben annak, hogy hogyan is interpretálj egy ilyen ügyet, de mégis mi kevesebbek, akiknek nem volt erre lehetőségünk, hogy hát komoly versenyszerű működést valósítsunk meg, akár két keréken, akár négy keréken. Alapvetően ezt a fajta orgazdaságot a 60-as években úgy hívtuk, hogy, és úgy hívta az államhatalom, hogy árdrágító üzérkedés, és az, amiről mi pedig beszélünk, hogy orgazdaság, az sokkal inkább a ma használatos büntetőjogi terminológiája mindennek.
Most, hogyha nagyon technokrata irányba akarnék elmenni, akkor valójában ezt elég sok techvállalatról ma is el lehetne mondani, hiszen a monopóliumnak van is egy olyan olvasata igazából, hogy attól monopólium nem pedig nem feltétlenül a piaci hatását, hanem azáltal, hogy milyen hatással van a felhasználói árakra.
Én értelek, erre azért azt szeretném mondani egyébként csak azért, hogy egyszerre visszajelezzünk arra, hogy a milyen jövőbeni ügyek és témák is merülhetnek föl nálunk, hogy egyébként a Columbo című tévésorozatban, ami egy korábbi a Tango és Cash podcastban már egyébként szerepelt úgy Zusammen en bloc feldolgozva. Abban van egyébként egy olyan rész, amit Robert Conrad főszereplésével, mivel ő volt a nagy ellenfél, Milo Janus a Végzetes Gyakorlat című sorozat epizódban arról van szó, hogy esetleg lehet-e valami drágábban eladni, hogyha egyébként ez egy franchise eszköz, ez egy franchise-on keresztül beszerezhető eszköz, és amúgy egyébként ez nem csak a 70-es évek Amerikájában volt legális, hanem a későbbi Amerikában is, mégis a Columbo sorozatban ezt olyan félelemmel vegyes problémaként jelezte Robert Conrad, Milo Janus fitness vezér, hogy emiatt ölésre vetemedett, úgyhogy én is azt szeretném csak mondani, hogy ezek azok az ügyek, amelyek valójában, hogyha komolyan megvizsgáljuk, akkor nem feltétlenül és nem egyértelműen, nem nyilvánvalóan váltják ki a társadalomnak az erkölcsi húzalozását, és nem feltétlenül eredményez komoly diszfunkciót abban sem, hogy az igazságszolgáltatás mennyire működik-e vagy jól, hanem azért fontosak, mert erre általában szarunk, már bocsánat, és csak abban az esetben foglalkozunk vele, ha mint a mostani mi beszélgetésünk során is egy picit megvillantjuk a mögötte rejlő társadalmi-gazdasági kontextust remélhetőleg.
És miután eddig egy kettes halált kaptam szerintem a műsorvezetési képességeimért, hogy mennyire tudtalak téged pályában és kordában tartani, megpróbálok egy picit visszakanyarodni azért így magához, a konkrét ügyhöz, és tudom, hogy direkt válasz. Ez szervezett bűnözés, avagy egy gazdasági bűnő esetről van szó ebbe az esetben? Mert mondtad, hogy szervezte itt a résztvevőket ebben a bűntettekben?
Hát a cica, legalábbis Macskesi Magdolna, az amennyiben szervezett bűnöző lenne, az pontosan annyi, mint amennyi minden más a modern társadalmakban az urbanizáció hatását megélt olyan szereplő része, aki egyébként tisztában van azzal, hogy több százezer fős nagyvárosok, akár megyeszékhelyek, vagy ne adj Isten, fővárosoknak a területén telephelyjel, tehát nem csak autó vagy motorszerelő műhelyel, hanem adott esetben szalonnal is rendelkező tevékenységgel és kereskedelmi téttel rendelkezik. Azért nem szervezetbűnözés, mert nyilvánvalóan, ahogy most is beszélünk róla, gazdasági terminusok és gazdasági konstellációk között létezik még egy olyan állami hivatalok által túlszabályozott és alapvetően állami, illetve szövetkezeti tulajdonú tervgazdasági rendszerben is, mint amilyen a szocializmus korai időszaka volt. Mégis amennyiben a szervezet bűnözéstől gazdasági bűnözés felé érdemes elvinni, az pusztán és elsősorban abban tekinthető és abban mutatható meg, hogy az egy-egy eszköznek a beszerzése, amiből összeáll mondjuk egy motor vagy egy gépjármű, azoknak az egy-egy eszköznek, annak az egy-egy lényegében a motor építéshez szükséges eszköznek az összeépítései és az összeszerelhetősége, az addig, amíg azt a know-how-t, amit egyébként az egy-egy szerelő meg nem mutat, addig önmagában csak visszaélés, mondjuk olyan eszközzel, vagy olyan gyártmányú tárgyal, amit mondjuk nem feltétlenül jogosan hozott be az országba, de azzal, ahogy már összeszereli, ahogy már egymásra helyezi, egymásba teszi, és egy nagy egységet alkot, ott már fölmerül az a kérdés, hogy ezen különálló eszközök, különálló tárgyak így egységben nem fogalmaznak, nem igényelnek-e egy új motorszámot, egy új alvásszámot. Magyarán nem jelente ez már valami új eszközt azokhoz a korábbi kvázi pre-eszköz számokhoz és pre-tárgyakhoz, amikből mindez létrejön.
Miután olvastam magát a vizsgálati jegyzőkönyvet, illetve hát a megfigyelési jegyzőkönyvet, egy rész szemet szúrt nekem, ahol találkozott Cicának egy kapcsolata egy törzsőrmesterrel. Akaratlanul is összekötöttem a fejemben, és ahogy te mondtad, hogy a rendszer ellen elkövetett áremelő hatású tettek, itt igazából csak arról van szó, hogy Cica egy a rendszer által nem támogatott tevékenységet végzett, és valaki nem volt bekötve.
Cica inkább, tehát Macskási Magdolna, legyünk teljesen pontosak, aki egyébként úgy apai, mint anyai oldalról egy sokkal komolyabb intellektuális háttérből jön, mint sem, hogy azt feltételezné, hogy ő egyébként egy nagyon jó szakmunkás lenne, hiszen egyébként orvos és tanító szülő gyermeke. Na most ő lényegében, én azt mondanám, hogy amit problémásnak lehet tekinteni a tevékenységében, az az, hogy összetudta kapcsolni azokat a villanyszerelő, autószerelő, illetőleg akár motorszerelő embereket, akik különállóan hozzájutnak egy-egy fontosabb részéhez, mondjuk akár egy motornak, vagy akár egy gépjárműnek, de azoknak az összekapcsolása, egybekezelése teszi lehetővé azt, hogy ők egyébként egy gépjárműt, egy motorkerékpárt, legyen az akár BMW vagy Jáva márkájú, mint ahogy ez ebben a konkrét ügyben is van, ki tudjanak alakítani, vagy fel tudjanak építeni. Tehát én inkább azt mondanám, hogy a Cica fedőnév alatt lévő Macskási Magdolnának a szerepe, az sokkal inkább egy hálózati csomópontban ölt testet, közel sem annyira technikai az ő tudása, közel sem annyira az ő szervezőkészsége okozza azt, hogy egyébként őt fontos személynek tekintsük, hanem inkább az, hogy mint ebben az alapvetően, ha már korábban pár perccel ezelőtt ugye a heteronormatív világképről és Judith Butlerről beszéltünk, akkor most azt mondani, hogy egy olyan szereplőt mutassunk meg, aki ebben a heteronormatív világképben a férfiakkal felveszi a versenyt, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lehet érvényesülni, és ehhez az érvényesüléshez egyáltalán nem szükségeltetik az, hogy ő adott esetben a porlasztó, az önindító, vagy bármilyen más motorizációs technikának, vagy egyáltalán eszköznek a képességes alkalmazásával és javításával tudna hangsúlyt helyezni önmagára, hanem egyszerűen azért, mert ő van jókor, jó helyen. Tehát lényegében ő az a személy, aki össze tudja kapcsolni azokat a férfiakat, akik csak a maguk egyszerű, buta, suta módján, Flintstones család szerűen el tudják végezni azt, amit Freddy és Béni, viszont ő az a Vilma, aki megfordítva a helyzetet, be tudja engedni Freddyt a saját házába azért, hogy ott kidühöngje, vagy megmutassa magát.
De hogy behoztad a női szerepet, a másik, ami nekem így legelsőre szemléletes volt magában az iratokban, az az, hogy elég jelentős volt a női jellemrajz, és az, hogy mennyire írják le azt, hogy hogyan eltér a kornak a normájától, és elég hangsúlyos volt számomra az is, hogy ez egy jelentős érv volt egyébként magának a vizsgálat elindításában is.
Ezt nem tudjuk persze, tehát hogy ezt most csak mondjuk úgy, hogy feltételezzük, vagy ahogy mondani szokták, sejtjük, mint macska az esőt. Én alapvetően azt gondolom, hogy Macskási Magdolnának, tehát a cica fedőnév alatti ügy célszemélyének és annak közvetlen környezetének a vizsgálata, az nem hiszem, hogy egyébként az ő női karakterében rejlik. Adott esetben egyébként ez nem egy lényegtelen szempont, nyilvánvalóan egy olyan 50-es, 60-as évekbeli Magyarországon, ahol a jelenlegihez képest sokkal inkább fontosnak tekintik a, mondjuk úgy, hogy a közbeszédben, vagy egyáltalán a sztereotíp jellegű narrációban, narratíva képzésben a női-férfi hangsúlyokat és szerepeket, mint ahogy egyébként ez itt jelen van. Én inkább azt mondanám, hogy ami talán szemet szúrhatott, és ami talán egyébként problémaként jelentkezhetett a hatóság számára, az az, hogy van egy olyan nő, amely Macskási Magdolna nem abból fakadóan tudja irányítani ezeket az egyébként motor, villanyszerelő, vagy motorkerékpár szerelő férfiakat, mert ő ezeknél sokkal jobb szakember, hanem azért, mert hogy neki vannak meg azok az úgymond nincs tudásai, azok a, mondjuk úgy, hogy a piaci szegmensnek egy-egy szűk mezsgyéjét birtokló információi, amik miatt ezeknek az embereknek az egybekapcsolása nagyobb értéket jelent, és ha tetszik, és innen nézve természetesen a teljes 70-es évek Amerikáját hát magunkra húzhatjuk, hogy holisztikus szemléletet képviselő működtetései. Tehát, hogy valójában az, hogy ezek az emberek együtt többre képesek, és többet jelent az ő tevékenységük technikailag, mint sem különállóan, abban én azt gondolom, hogy Macskásinak a ténykedése az természetesen technikai tudásról is bizonyságot tesz, de sokkal inkább hiszem azt, hogy amit ki kell emelni vele kapcsolatban, az a menedzseri funkció, semmint az, hogy ő lenne egyébként a legjobb pályamérnök, vagy a legjobb műszertechnikus.
De hogy akkor maradjunk itt a multi bullshit generátornál, akkor neki a soft skilljei voltak kimagaslóak.
Természetesen, és ezek a soft skill-ek nem csak, hogy nála lennének fontosak, hanem minden más olyan kollégánál is egyébként, akik itt Kelet-Európában próbálnának gépjárműveket, vagy ne adj Isten, még inkább motorkerékpárokat gyártani. Ezt csak azért is mondom, mert alapvetően a magyar viszonyrendszerben egyébként ez a fajta soft skill, vagy ez a fajta soft jellegű működés, az azt indokolja, hogy hogy fontosnak tartsuk egyébként nem csak a női, hanem egyáltalán az egyéni képzettársításon túlmenőleg az egyéni tevékenységet, hiszen egyébként ugye Mérai Horváth Lórán, aki egyáltalán létrehozta, ugye mint egy dupla családnevének az első feléből, ugye a Mérai féle motorkerékpárt, ő például úgy tevékenykedett, és úgy tudott megjelenni a két világháború közötti Magyarországon, hogy azokat a Mérai típusú motorokat, amik motorkerékpárokat, akár a Mérai 500-at, ami egyébként aztán a mai napig technikai újításként és fontos eszközként jelenik meg, azt valójában, hát finoman szólva is a fusizás keretein, hát kihangsúlyozva és felhasználva tudta létrehozni. Nevezetesen éppen azért, mert hogy a Mérai féle motorok is a megépítésükön túl rendelkeztek azzal a problémával, hogy maga a gyár, ahol egyébként aztán az ifjabb Mérai dolgozott, ott ugye ilyeneket nem lehetett egyértelműen előállítani, míg nem, hogyha ezt mondjuk úgy, hogy informálisan a saját lehetőségeihez képest mégis összeeszkábálta, és megtette a lehetőségeihez képest nagyobb hozzáadott erőt a más üzemegységek motorgyártó, vagy egyáltalán csak technikai gyártósoraiban tevékenykedő munkásaitól, akkor lehetővé vált, hogy egy 500 köbcentis motorkerékpár megvalósuljon, és aztán a Mérai Horváth fivéreknek a, mondjuk úgy, hogy a nagy örömtengelyévé váljon, és ezen a tengelyen aztán a Mérai motor Pesten a Dorottya utcáig jusson el. Ezek alatt azt értem, hogy lényegében a magyarországi, meg egyáltalán a kelet-európai motorizációhoz, közlekedésnek ez a típusú négykerekű vagy kétkerekű formájához való kapcsolódás és egyáltalán az abba való beintegrálódás, az mindig valamilyen szabálysértésen múlik. Tehát, hogy ahogy Macskási né is szabálytalanul állított össze Jáva és BMW motorokat, ugyanebben az időszakban egyébként az Eisenachi azóta a Trabant Múzeumban látható P70-es, P50-es eredetileg a Trabant alap konstrukciójaként tekinthető formátumok is alapvetően szabálytalanul jöttek létre. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben az autó és a motorkerékpárgyártás itt Kelet-Európában, vagy mondjuk úgy, hogy itt Hunniában mindig összekapcsolódik a szabálysértéssel, és alapvetően a tekintélyek az mindenkori aktuális állami tekintélyek nek a telibe pisilésével.
Négy különböző kérdést tettem fel, amíg irányt váltott a gondolatod, de ugye szabálysértésről beszélünk, és itt már after the fact vagyunk arról, hogy fusizás, de lépjünk kettőt vissza. Honnan szerezték egyébként magát az alapanyagot, az alkatrészeket, amiből elkezdték megépíteni ezeket a motorokat?
Sokfelől, ugye itt az a legnagyobb probléma, hogy a második világháborútól azért nem vagyunk olyan rettentő módon távol, és ez alatt azt értem, hogy nem csak az 1945-47 közötti koalíciós időszak számít egyébként, mondjuk úgy, hogy felvásárló időszaknak, hiszen Romsics Ignáccal szemben ezek a munkások, vagy ezek a technikusok nem annyira figyeltek arra, hogy mik a köztörténeti, politikatörténeti csattanópontok, hanem alapvetően az 50-es évek végéig könnyen lehetett akár gépjármű, akár motorkerékpár eszközökhöz, akár konkrétan a konkrét motorgyártáshoz szükséges eszközökhöz hozzá jutni. Részben azért, mert a II. világháború alatt és azt követő időszakban olyan helyzetek alakultak ki, és azért, hogy itt valamifajta technika történetbe ágyazott társadalom történeti kiszögellést megúszunk, nem csak miattad, hanem a hallgatók érdekében is. Az pedig az, hogy a Tizedes meg a Többiek című filmre, ha gondolunk, ugye egyszerűen Sinkovics Imre karaktere, mint főszereplő, éppen erről beszél a többieknek, nem csak Eduárdnak, a zászlós úrnak, ugye Darvas Ivánnak, hanem akár a többi szereplőnek is, hogy hülye vagy, hát lehet, hogy otthon már osztják a földeket. Én meg, mondja ő, szeretnék hazamenni azért, mert amúgy egyébként motor és autószerelő műhelyt tudnék létrehozni. Ugye miért? Azért, mert olyan sok eszköz, alkatrész, darab marad meg a II. Világháború után, amiket egyébként a fusizásba hiába nem létezett még akkor ez a kifejezés, mert 57-ben jelenik meg. Vannak olyan emberek, akik a feltankolása, felspankolás után ezeket hosszú évekig csak darabokban adják ki, hanem utána aztán van 1956 is, ami megint lehetővé teszi, hogy akár katonai, akár polgári gépjárművekhez és motorkerékpárokhoz nagy mennyiségben úgy juthassál hozzá, mint egyébként technikailag képességes szakmunkás, hogy adott esetben nem tudnád ezeket az eszközöket megvásárolni az államszocialista rendszerben. Tehát azt mondanám, hogy ezeknek az eszközöknek a beszerzése és a felhasználása, ez hosszú, legalább a 60-as évek elejéig, ha nem a 60-as évek közepéig tartó időszakot jelent, és az, hogy Macskási Magdolna a saját és társai által vezérelt és kialakított hálózatot hatékonyan tudta működtetni, abban nem csak a II. Világháború, nem csak az 56-os forradalom jelent szerepet, hanem az is, hogy ezen két köztörténeti csattanó és pontban magukhoz eszköz vindikáló emberek, hát csak abban az esetben adják ki az általuk beszerzett motor vagy más típusú technikai segédeszközt, hogyha egyébként ezért nagyon komoly valutát, vagy adott esetben valamilyen más értéktárgyat látnak viszont, amivel ez mindez ellensúlyozandó. Tehát ilyen értelemben én azt mondanám, hogy talán a legrövidebb válaszot adva a te kérdésedre, Sinkovics Imre nem véletlenül mondta azt, hogy azért akarok én egyébként gépjárműveket és motorokat javítani, mert a háború után ez dögivel áll, csak az kell, aki ezeket meg tudja szólaltatni.
Vizsgálati jegyzőkönyvet, illetve megfigyelési jegyzőkönyvet, ami gyönyörűen beszkennelt, nekivetettem magamat, elképesztően, fú, hát ez óriási, de ugye harmadik nap után azt kezdtem érezni, hogy egyre inkább ismétlődnek magukban az események. Ugyanúgy előjött még egyszer a cukrászda, ugyanúgy előjött a zálogház, ugyanúgy előjött a lakás, és gyakorlatilag ebben a háromszögben zajlott le Macskási Magdolnának az élete.
Mondhatod ezt te így, de nem csak, hogy amit átküldtem, az ennél sokkal több, az egy lényegében egy világ. Az egy világ, az egy univerzum volt. Én megpróbáltam átküldeni neked a Madeleine kekszet. Én nem tudok mit tenni akkor, hogyha te egyébként prusztiánusan nem tudod kezelni ezt ott, amúgy egyébként egy francia szófán. Természetesen értem, amit mondani szándékozol. Vagy
tudod, csak én közgazdász fejjel csak az ismétlődéseket és a hibákat kezdtem el keresni benne. Szakmai ártalom.
Itt szeretném jelezni egyébként, hogy az az egyetlen lehetősége egyébként a királyi magyar rendőrségnek és bűnügyi hatóságnak arra vonatkozóan, hogy föltárjon egy-egy ügyet, hogyha van ismétlődés. Tehát, hogy még Kalambó is ugye csak abban az esetben tud dolgozni, hogy a korábbi egyébként mintázatokat számon kéri az éppen aktuális jelenen. Tehát ez nem megspórolható. Az, amit te itt szeretnél elvárni, azzal kapcsolatban jelezném neked, hogy ami drága jó édesapám mondott, mielőtt rákaparták volna a földet, hogyha madártejet akarsz enni, akkor úzsdi neki, haladj előre. Tehát, hogy azt mondanám, hogy azért, még hogyha ez természetesen ismétlődő is, kevés azért az, amilyen hálózatok mindezt lehetővé tudnák tenni.
De ez most viccet félretéven, ez a cukrászda zálogház lakás háromszög egyébként a tárgyalási helyszín, bank és igazából az ilyen operatív központnak a helyszínei?
Ez a fajta ideáltipikus megkülönböztetés, ezt én a magam részéről megtartanám Max Webernek, és nagyon örülök, hogy ezen a vonalon elindultál alapvetően. Én azt mondanám, hogy egyrészt nem tudjuk ilyen részleteiben, és nem hiszem egyébként, hogy ennyire okadatolt, és ennyire tematikusan elkülönített verzióban létezik. Sokkal inkább azt látnám fontosnak, hogy van egy alapvetően olyan női karakter, akinek alapvetően azt gondolják a melós férfiak, hogy érdemes alávetni magukat. Ugyanakkor viszont a lényeges az sokkal inkább az, hogy egy ilyen nyomozásból egyáltalán milyen következtetésekre tudnak jutni.
Tehát akkor te már, ha már Webert hoztál be, akkor ez ugye, mivel egy tömeges alárendeltség, akkor inkább ez egy Durkheim-i vonal lenne, ha jól érzem, ugye?
Hát ez könnyen lehet, és itt veszítettük el egyébként ugye nyilván a hallgatóink egy jelentős részét, akik se Durkheim-mel, se Weberrel nem akarnak küzdeni. Mindazonáltal természetesen lehetséges. Mégis én inkább azt mondanám, hogy egyáltalán az a fő kérdés, hogy mondjuk egy olyan gyári, vagy még inkább műszaki termelési rendben hol akarjuk, és hol lehet elképzelni a motorkerékpár gyártásban a szakszerűséget, ami egyébként, ahogy beszéltünk is róla, tehát a mérai féle családban is már önmagában a két világháború között informálisan jött létre. Tehát lényegében itt inkább pontosan az van, hogy nem tudsz nem motorkerékpárokat építeni informális kapcsolati háló és rendszer nélkül, hiszen ez már egyébként a két világháború közötti Magyarországon is így működött. Az 50-es években pedig, amikor a gépjármű kiosztás, egy állami monopólium, egy állami vállalat, ugye főként a 60-as évektől már főként a lottó és egyéb nyereményautók kiutalási rendje, illetve a Merkurnak egyáltalán a kiutalási sorrendje okán egy kikényszerített, de mégis hosszú éveket igénybe vevő rendszere volt, abban ez a motorszerzés és ehhez a motorszerzési és motorépítési működéshez kapcsolódik valami olyan szabadság, olyan vágykép, ami hát ellensúlyozza mindennek a szervezetszerű és bürokratikus kiérleltségét és nagyon nehéz bigfa nyelvűségéből fakadó hátrány okozását az egyén számára. Tehát igazából itt gyorsan, könnyen új motorhoz jutni, csak informális praktikák és informálisan megteremthető, vagy az éjszakai életből elővarázsolható kapcsolatokon lehetett jutni, és ezek azok a dolgok, amik egyébként ellensúlyozzák éppen ezt a fajta állami kényszerűséget, és ezt a kiutalási rendszernek, ezt a monolit szervezetszerűségét.
Figyelj, Tomi, így a vége felé egy kérdés maradt meg bennem, és kezdem lassan érezni azt a vonalat, amit képviselsz, hogy kezdek picit többet belelátni néhány dologban, mint ami van, és picit kevesebbet, mint ami ténylegesen. De hogyha Macskási Magdolnát egyébként Macskási Mátyásnak hívták volna, akkor ugyanilyen hívvel ment volna utána a szerv, vagy itt egyébként az is okozott egy zavart az erőben, illetve a rendszerben, hogy egy nő szervezte ezeket a tevékenységeket, vagy ez egyébként egy teljesen indiferens volna?
Természetesen fontos azért az, hogy egyébként egy nő szervezte ezt az egész működésmódot, hiszen itt ugye, ahogy beszéltünk is róla korábban, nem is az a leglényege a dolognak, hogy ő egy jó technikai tudással rendelkező szakmunkás lenne, hanem ő sokkal inkább egyébként, ahogy egy gyönyörű teremtése az Úristennek, aki velünk ellentétben jobban és hatékonyabban foglalkozik a narratíva képzéssel, azt mondta, hogy hát projektmenedzserként érdemes elképzelni. Valóban, tehát hogy egy olyan személyként érdemes rálátni Macskási Magdolnára, aki alapvetően képes úgy nem csak a szíve alatt és a feje alatt tartani, a kis párnája alatt tartani az aktuális problémákat és eszközöket, mint ahogy egyébként nagyjából egy picit így slágvortosan, de mi is beszéltünk róla, hanem egyszerűen képes arra, hogy mindezeket hosszú távúan rentábilisan működtethesse, illetve fenntarthassa. Ugye ez azért lényeges, mert alapvetően a BMW, Jáva vagy Pannonia típusú a motorkerékpárok alkatrészeit nem csak a bizományi vállalatok, az akkori Keravil vagy bontóvállalatoktól tudta beszerezni, hanem például az Alka Máté sportkörtől is tudtak hozzájutni Jáva motorkerékpárokhoz. És ugye ezek azért lényegesek, mert itt egyébként nem csak magának a motorszerkezetnek egyes eszközeihez, nem csak a légkompresszorhoz tudtak hozzájutni, ami ugye önmagában egyedülállóan is lényeges, hanem olyan eszközök módjából és módozatából indultak ki, ahol a motorépítés, ha még illegálisan is valamelyiküknek egyébként, akár Schlenker Robert, akár Visi János, vagy Macskási más barátai között Szamosi Andor, vagy Szabó Lajosnak a kisebb autószerelő, motorszerelő műhelyében öltött testet, ott egyébként próbarendszámhoz is tudtak jutni egyébként ezek az eszközök, ezek a motorok. Azt szeretném mondani, hogy az összeszerelésnek ezek a fő mozgatórugói, azok ugye nem csak a műszaki bizományi vállalat és különböző autóbontó telepek, hanem önmagában az is, hogy lehetővé vált ezeknek az embereknek az együttműködése a budapesti vagy a Pest környéki éjszakai életben, és ennek köszönhetően mondjuk a Negro Presszóban, vagy a Művész Presszóban, amely mind a kettő egyébként az egykori Sztálin út, a Kádárrendszerben Népköztársaság útja, a mai Andrássy úton volt található, vagy a Budapest Kávéház, Budapest Táncpalotában kapcsolódtak és találkoztak össze, ami ugye azért fontos, mert hogy egy például egy 500 köbcentis BMW motor, vagy mondjuk egy 250-es köbcentis Jáva, az eltérő összeget jelentett abban, hogy egyébként ebben mennyi az összeszerelési, vagy ha mondjuk, ha tetszik, a nettó gyártási költség, hiszen mondjuk egy 500 köbcentis BMW motor, az mondjuk 30-40 ezer forint között valósult meg, mondjuk úgy, hogy gyártási költség szintjén, míg ezzel szemben egy 10 ezer forint körüli összeget jelentett egy 250 köbcentis Jáva motorkerékpár, és ezzel ugye jól próbálnám azt hangsúlyozni, hogy itt nem csak a női karakter a fontos, hanem inkább az, hogy ez egy olyan hálózat, amiben nem csak a nő és nem csak a férfinek a bárminemű gender specifikussága a lényeg, hanem az, hogy ez nem is valószínű szerintem, hogy megmaradt a szocialista Magyarországnak sajátos határrendszerén belül, hanem egyébként a KGST országokon átívelő, talán első olyan internacionális probléma és lehetőségként is megmutatkozhatott, amelyre inkább így utólag orálhisztori jelleggel tudunk rálátni, hiszen ha akkor ez még a büntetőeljárás részévé lett volna téve, akkor talán még most is googolnának szegények, akiket ez ügyben eljárás alá vontak.
Egyrészt nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy visszakanyarítottad a válaszodat abba az irányba, ahonnan elindítottam a kérdésemet, így nem állok teljesen blödként itt az adás végén. Ezen túl is nagyon szépen köszönöm, Tamás, a beszélgetést.
Én is köszönöm, Béla, neked a beszélgetést, mivel két keréken voltunk végig, csak gépi meghajtáson, ha jól gondolom.
Remélem, hogy ti is élveztétek. Nem is tudnánk máson megmaradni, mint hogy kövessetek minket Facebookon, támogassatok Patreonon, olvassátok a 24-et, illetve az ott megjelenő podcastot is hallgassátok, vagy amelyik platformon éppen ezt preferáljátok. Szervusztok!
Szervusztok!